Következő percekben nem könnyű témáról fogunk beszélgetni, és én nagyon köszönöm azt, hogy te őszintén elmeséled a saját történetedet, és tudom, hogy neked ez talán nem is akkora dolog már, mert előadásokat tartasz, bizonyságtételeket tartasz erről, de mégiscsak itt azért nagyon őszintén ki kell nyílni, amikor az ember a saját életének nehézségeiről, bukásairól, buktatóiról, mélységeiről beszél. És ilyen volt a te életedben a játékszenvedély. Fel tudod idézni, hogy hogyan indult egyáltalán neked a játék iránti vonzalom? Mi volt az az első, amire így emlékszel, hogy úgy elvarázsolta a játék? És mi volt ez a játék?
1991. augusztus 20-án változott meg a játékhoz fűződő viszonyom. Azon a napon kezdtem el máshogy játszani. A Debrecenben volt egy szórakozó hely, az volt a neve, hogy a Lordok Háza, ez a Petőfi tér nagy templom felüli sarkán volt, most már hál' Istennek nem létezik, vagy nem abban a funkciójában van, és flipperezni mentem be, de a flipper mellé nagyon okosan, ügyesen mellé volt rakva egy ilyen pénzbedobós automata is. Egy lépés volt csak, tehát hogy ne először a flipperbe dobjam, hanem mellettem éppen nyert valaki, és amikor lejött a gépről, akkor megpróbáltam én is, és a bedobott összeg 50-szeresét nyertem meg, ami akkor az egy heti zseppénzem volt. És úgy gondoltam, hogy na akkor ez már a tuti, nem kell tanulni, hiába papol apám, hogy tanuljál, minden nap bejövök, megcsinálom ezt az 50-es szorzót, és akkor lesz egy arany életem.
És senki nem mondta neked, akár ott ezen a helyen, vagy amikor ezt mondjuk elmesélted valakinek, hogy oké, hogy most ez elsőre bejött, de lehet, hogy holnap után meg nem fog bejönni?
Szerintem a tanáraim fülébe ez nem jutott el, pont akkor váltottam, 8. osztályból akkor mentem egy gimnáziumba, akkor is lettem, és volt egy olyan szerencsétlen helyzet, hogy a szobatársaim között nem volt osztálytársam. Tehát nekem ahhoz, hogy én most örömködve elmondjam, hogy megfogtam az Isten lábát, ahhoz nekem két folyosón is végig kellett volna menni, és azt nem tettem meg, tehát nem volt kinek elmondani. Amúgy is jellemző volt rám ez a magányos farkasság, és akkor így magamban is voltam, mikor először is játszottam, tehát a tanárok fülébe nem jutott, de innentől kezdve elég rohamosan átvette az uralmat a játék fölöttem, és elég komoly lejtmenetbe kezdett el fordulni az életem. Tehát ez akár egy héten belül is látványosan leromlott a magatartásom is például.
Mesélj még erről a lejtmenetről, miben mutatkozott ez meg? Magatartásodon kívül mondjuk.
Hát a 0. napot vesszük, amikor az egyheti zseppénzemet megnyertem. A 2. napon már azt az összeget is eljátszottam, ami arra volt nekem ideadva, hogy a beköltözésnél felmerülő költségeket megtérítsem, hogy be tudjam fizetni, és a 3. napon, ez mondjuk legyen szerda, ha szombaton játszottam először, akkor a 4. legyen szerda, pedig már rá tudtam venni egy idegen embert, hogy olyan okra adjon nekem pénzt, ami nem valósok, tehát hogy le tudtam húzni egy idegen embert.
Abból aztán játszok,
így van, és akkor 3 hónap elteltével édesapám akkori fizetésének a 3 havi fizetését kellett adósságba kifizetnie. Tehát ez azért 3 hónap alatt elég tetemes.
Na most ez itt egy nagy ugrás. Hogyan tudta meg apukád a problémádat, hogy adósságban
kevered? Mentek telefonok, hogy a kedves fia kölcsönkért, és hogy jó lenne, hogyha kifizetnék. Tehát ott már voltak jelzések, de azt nem tudták, hogy mire kértem kölcsön.
Mit mondott neked édesapád, amikor először szembesült azzal, hogy adósságod van?
Hát, hogy legközelebb nem fogja kifizetni, meg hogy ne játszak, mert az butaság, meg úgyse fogok nyerni. De hát ugye én már egyszer nyertem, vagy akár többször is, és tudtam, hogy csak egyszer kell nagyot nyerni. Abba is biztos voltam, hogy mindig ki fogja fizetni az adósságomat. Tehát az első nagy hiba, amit a szülő elkövetett, hogy már az első adósságokat kifizette. Így évek után is fizetett utánam adósságot a családom, és így, ha most betegségként tekintünk rá, és nem bűnként, bár én bűnként tekintek rá, akkor nekem így a szenvedélybetegségemet kitolták jó pár évvel, mert ha akkor elvernek, vagy összevernek, vagy komolyabb problémám lesz belőle, akkor lehet, hogy egy idő után nem nyúlok a géphez.
De Sándor, jól értem, hogy azt mondod, hogy már az első pillanatban szerinted mondod ezt felnőtt fejjel, gyógyultan és apaként, édesapádnak nem kellett volna kifizetni az első adósságodat?
Visszatekintve nem, így van. Tehát, hogyha beszélgetek szülőkkel, akiknél másfajta szenvedélybetegség is előjön, bármilyen akármi, de ugye most a fiataloknál nagyon nagy divat a tipmix, most mindenki tipmixelni tud, aztán tűnnek el a vagyonok a lottózókban, hogy nem szabad adósságot fizetni. Ezt most mondom, tehát én a fiam után nem fizetnék a mostani fejemmel.
De feltételezem, hogy édesapád és a környezeted nem gondolta az első alkalommal, hogy olyan nagy a baj, mint amekkora baj lett. Tehát nem betegségként néztek a játék szenvedélyedre. Nem lehet, hogy ez volt a mögött, hogy ő segíteni akart neked?
Hát a mi családunkban azért a pénznek, tehát a pénzkezelés, amit édesapámtól láttam, a saját vagyonára tekintve, tehát nem a hivatalos pénzek kezelésére, de amit én nála láttam, én azt láttam, hogy nem baj, hogyha nincsen pénz, mert lehet kölcsönkérni. Tehát én ezt láttam otthon, hogy ez működik, hogy most mindegy, hogy bemegyek valahová, ami nem fordult elő, de mondjuk a heti zsebpénzemet elkajázom valahol, az tök mindegy, mert holnap találok valakit, akitől lehet kölcsönkérni. Tehát én ezt láttam otthon. És akkor gondoltam, hogy majd egyszer odaállok, és akkor elmondom édesapámnak, hogy hát most akkor utánam kellene fizetni, de hát abszolút nem rázott meg az eset.
Menjünk tovább ezen a visszafizetésen. Mi történt utána? Ez itt 3 hónap. Most ugorjunk annyiban előre a történetben, hogy te mióta tartod magadat meggyógyult embernek, mióta nem játszol, mennyi időt telt el ezt követően?
Még egy-két lépcsőfokot, hogy mondjak már.
Igen, csak magát az infót mondd el, kérlek, és utána végigmenjünk a lépcsőkön.
2010. augusztus 20. Tehát én 19 évet játszottam összesen.
Azta. Akkor van 2000, még egy pár.
1991. augusztus 20-tól 2010. augusztus 20-án tettem utoljára tétet.
Köszönöm. Akkor folytasd a lépcsőket, amiket akartál. Hogyan tovább ott a visszafizetés után?
Igen, és akkor mondjuk mondok még egyet. Az első játékom utáni 5. évben eljutottam az öngyilkosság gondolatáig. Tehát ott 2-3 másodperc választott el attól, hogy leugorjak-e Komáromba a hidró, vagy ne. Tehát ez azért elég.
És miért? Kétségbe estél?
Kilátástalan volt. Majd fogod látni, vagy fogják hallani a hallgatók is, az első lépés már egy beismerés. Tehát annyira irányíthatatlanná vált az életem, hogy azt gondoltam, hogy ez az egyetlen kiút. De hál' Istennek nem ugrottam. Tehát ott volt egy 3 kemény másodperc, és volt egy hang a Komáromi hídon 96-ban, hogy az Úristennek az én életemmel még célja van. És ezért nem ugrottam, hanem felvettem a motyómat, és akkor mentem tovább, hogy az idegen légióba embereket gyilkolni pénzért, gondoltam én. Tehát idáig is eljutottam. Tehát az öngyilkosság is az egyik stáció, és a másik pedig az, hogy pénzért mentem volna embereket gyilkolni. De nem jutottam odáig soha, nem jutottam el a légióba.
Mi volt ez a hang, amire most utalsz? Hogyan élted meg akkor, és azóta hogyan éled meg? Isten szólt hozzád, vagy ki bátorított
szerintem,
arra, hogy ne tedd?
Szerintem igen. A sok sortársammal ellentétben nekem volt egy hatalmas hátterem, nekem volt ima hátterem. Tehát én volt, hogy fél évig csavarogtam a világban, Európában, sátoroztam, hidalat laktam, de közben dolgoztam és játszottam, de mégis az Úristen tartott egy olyan pályán, az ima háttérnek, a szüleim által nyújtott ima háttérnek köszönhetően, hogy aztán visszataláltam Magyarországra, vagy visszajöttem épségbe. Nem kerültem börtönbe, nem fordult, nem lettem férfi prostituált például, tehát ez is benne volt a pakliban. Nagyon-nagyon mélyre tud vinni a játék.
Te gondolkodtál el azon, hogy férfi prostituált leszel, vagy azt látod, hogy ebben a közegben, ahova kerültél, ez is egy lehetséges forgatókönyv lehetett volna az életedben?
Nem, akkor még olyan szép voltam, hogy ajánlatot kaptam Németországban. Igen, tehát az is már csak egy lépés lett volna. Akkor még márkavilág volt. Tehát ez félelmetes, ahogy esetleg a szülők vagy hozzátartozók hallják, de én tisztában vagyok azzal, hogy minden család érintett. Tehát nincs olyan család Magyarországon, ahol ne lenne érintett a játékszenvedély, csak ezt nem kezelik úgy, hogy jó, hát vannak hibái, megissza a magáét, eljátsza a magáét, nyugdíjas néni elkaparja most a kaparósos, legyen a 2 nap alatt a, nem tudom, a nyugdíját, tehát nagyon nagy veszélybe vannak most a fiataljaink, és mert most már élelmiszerboltba tudsz kaparósós egyet venni, és ez nem játék. Itt nagyon komoly problémák lesznek.
Milyen érdekes egyébként, hogy úgy hívjuk ezeket, hogy szerencse játék, miközben a játék egy gondtalan önfelett valaminek kellene, hogy legyen egy társasjátéknak, egy ilyesminek, és nem szerencse játéknak, tehát talán nem is szerencsés az elnevezése.
Nem, meg amúgy se te játszol, hanem a játék játszik veled, és amúgy az emögött megbújó nyereségvágy, és az a lelkület, amivel az emberek a tétet teszik, hogy munkanélkül akarnak gazdagodni, vagy legalábbis ezzel kecsegteti őket a sátán, ennek hatalmas ára van, mert valamit kapsz, de az nem az, amire te számítasz. Tehát a végén mindegyik sorstársam, és én is elmondhatom, hogy én nem ilyen lovat akartam. Én nem ezt akartam.
Mit akartál? Mire gondoltál, amikor újra visszamentél játszani?
Voltak hatalmas karrierek, nem tudom, egy óra játék után kihoztam az egyéves fizetésemet a kaszinóból, és akkor két nap múlva már egy hamburgert sem tudtam magamnak megvenni, mert visszajátszottam, de közben két napig sem vettem magamnak hamburgert. Tehát először azt hittem, hogy a pénzért játszok, de nem a pénzért játszottam. Tehát ez is egy pótcselekvés, egy ilyen tompítása a körülöttem lévő világból való kiszakadás.
Azért mondod, hogy
nem a pénzért játszunk.
Nem. Azért mondod, hogy nem a pénzért játszottál, mert ha a pénzért játszottál volna, akkor mondjuk, ha megvolt az egyéves fizetés nyereményed, akkor azt ésszel kezelted volna, és nem játszod el? Erre gondolsz már így utólag?
Erre persze, hogy de hát ilyen nincsen, hogy te majd egy nagy nyeremény, mert ha ez sikerült, akkor sikerült volna, sikerül a nagyobb is. És akkor a nagyobb miatt bebukod azt is, amivel először nekiindultál. Tehát nem tudom, van egy félhavi fizetésem, nekiindultam mondjuk péntek este a Magyarországnak, mert én azért Magyarország több táján játszottam, akár egy hétvégén is, mert sokat mozogtam akkor is, és akkor pénteken még volt pénzem, szombat este esetleg nagyon jó volt, de vasárnap hajnalra már semmi nem volt. És közben megfordult a kezembe, nem tudom, két éves fizetés is, akár egy pókerverseny alatt. Tehát ott a zsetonszámok azok nagyok. Tehát amilyen értékű zsetonok voltak az asztalon, az akár 5 éves fizetésnek is megfelel, csak az ugye nem készpénz volt, hanem zseton.
Miket játszottál egyébként? Most említetted a pókert, szóba került a...
Hát minden kaszinójátékot. Én nekem hiányzott a fény, vagy úgy gondoltam, hogy engem az vonz. Vonzott az ingyen kaja a kaszinókban, meg hogy híres emberekkel tudtam egy asztalhoz ülni, játszani, és minden kaszinójátékot játszottam. Nem akarok most reklámot adni nekik, direkt nem említek, de a kaszinóban játszhatom 90%-ot kipróbált, és akkor rendszeresen játszottam.
Azt jól sejtem, hogy téged ismertek ezekben a kaszinókban, egy visszatérő, ismert arc voltál ezeken a helyeken?
Arc voltam, semmi név, de nem ott darab, tehát ott egy arc vagy a sok okos közül. A sok a hal közül, vagy a madár közül, aki bejön, betolja a zsetont, és aztán egy óra múlva kimegy, vagy fél óra múlva, és akkor egy hét múlva újra jön, vagy következő nap újra jön. Tehát neveket nem hiszem, hogy az én nevemet megjegyezték, de tudták, hogy én is ugyanolyan balett vagyok, mint a többi, mert tolom be a pénzt. Kecskeméten, Budapesten, Győrben, bárhol, ahol lehet.
Azt foglalkoztat még, hogy biztos vagyok benne, hogy a családod, a barátaid megpróbáltak veled észérvek mentén beszélni ezekben az években, hogy nem racionális, amit teszel. Így volt ez?
Nekem nincsenek barátaim, nem is nagyon voltak sose. Szoktam mondani, hogy rólam a legtöbbet az Úristen tudja, meg a feleségem. Tehát én tényleg mindvégig egy ilyen racionálisan önálló életet élő ember akartam lenni. Nem akartam bántani senkit, ehhez képest elég sok embert bántottam a családtagjaimon kívül is, illetve őket is beleértve a magatartásommal, de tehát a légióba is való elindulásom, vagy Kölnbe való elstoppolásom is az, hogy oké, nem tudok változtatni, tudom, hogy rossz az életem, meg rossz, aki mellettem van, az nem bírja ki, úgyhogy én inkább magamba elvonulok, és akkor a magam rossz életét élem. Tehát ezért próbáltam mindenkit kizárni magam mellől.
Ebben az időszakban a feleségedet már ismerted? Tehát most hivatkozol a feleségedre?
Hát ez 96 a kölni, 97-ben hazajöttem, akkor ismerkedtünk meg, mi 97 óta vagyunk együtt, úgyhogy ő azért 13 játékos évemet végighúzta mellettem.
És amikor azt mondod, hogy nehézséget, szenvedést okoztál a körülötted lévőknek, akkor mire gondoljunk itt, mire utalsz ezzel?
Hát az anyagi nehézségekre például, tehát hogyha eljátszottam azt a pénzt, ami mondjuk rezsire volt félretéve, vagy először ugye összeköltöztünk, akkor nekem mondjuk volt vállalkozásom, és akkor egy kicsit jobban ment, aztán már máshol kezdtem el dolgozni, tehát utcaseprőként kezdtem el, vagy udvarosként kezdtem el dolgozni egy iskolába, de amellett szereztem diplomákat, tehát így szépen jött felfelé minden, de mivel ez a megkötözöttségem megvolt, anyagilag nem haladtunk sehová. Tehát leleveleződés egy olyan volt, mint egy nagy folta, vagy egy nagy lyuk a zsákon, és hiába tettünk bele bármit, az az én kezeim között kifolyt, mert nekem akár 1000 forint is égette a zsebemet. Tehát ez,
de akkor téged,
ez félelmetes időszak volt. Ja.
Téged nagyon szeretett, és nagyon szeret a feleséged, hogyha ezt 13 évig veled együtt végigcsinálta.
Tehát nem voltak nagy hullámvölgyek, mert ahogy én csináltam, és ahogy a játékosok egy nagy része is csinálja, azokhoz a pénzekhez egy bizonyos fokáig a betegségének, vagy a függőségének egy bizonyos pénzekhez nem nyúl. Rábízott pénz, idegen pénzhez nem nyúl, és a családi kasszát se játssz el. Viszont eljuthat arra a szintre, amikor egyszer csak átlépi ezt a határt, és onnantól kezdve pedig pokol a családnak az élete, és nálam ez előfordult.
Mondasz egy példát, hogy mi volt az a pénz, amit eljátszottál, és emiatt nehéz helyzetbe került a családod?
Hát összeget nem akarok mondani, de...
Nem feltétlenül összeget, hanem úgy értem, hogy félretettétek
mondjuk egy... a házasságunk, hogy én mondtam a feleségemnek, hogy én nem tudok változtatni az életemen, akarok, de nem tudok változtatni, nem akarom az ő életét tönkretenni, úgyhogy ha úgy gondolja, akkor pakoljon, és akkor menjen, váljunk el.
És erre a feleséged?
Két év maradt, hál' Istennek. És még utána 4 évig játszottam, de úgy játszottam 4 évig, hogy volt benne egy 3,5 éves Lózán szakaszon. Tehát én 2006 óta úgymond nem játszottam, hanem 2006 közepétől nem játszottam, és akkor 2010. augusztus 20-án játszottam utoljára. Tehát ott az a 3,5 év, ott abban 2 játék volt.
És az a 2 játék az hogy csábított vissza téged 3,5 év után?
Hát a 2006-os játék az még a legvége, a folyamatos játéknak, tehát a heti játéknak. A 3 is, az pedig a sátának egy óriási nagy csele volt. Én éppen, ha jól tudom, akkor nemzetköziből jöttem hazafele, tehát nemzetközi fuvarban voltam, külföldön nem játszottam, mikor kamionoztam vagy buszoztam, viszont volt egy csoport, aki meg akart állni az augusztus 20-ai tűzijátékot megnézni, és akkor én meg nem akartam a tűzijátékot megnézni, mert megígértem a családomnak, hogy majd velük nézem meg életemben először élőben, és akkor... megyek, akkor is olyan nagy testes voltam, megyek, akkor veszek magamnak ruhát. És akkor bementem az óriások boltjába, és akkor megdicsért a néni, hogy uram, önre még itt a legkisebb ruha is nagyon nagy, úgyhogy menjen más butikba és nézelődjön ott. Én ezen felbátorodtam, és akkor nem tudom, volt nálam x 10 000 forint, és gondoltam, hogy hát akkor megyek butikokba, és akkor veszek. Csak ahogy mentem szépen a mozi szint felé, a West Endbe, úgy hatalmasodott el rajtam az a kezdő löket, hogy először ne a flipperbe dobjam, hanem a játékgépbe pörgessem meg, és akkor többet tudok venni. Hogy mire elértem a moziszint alatt lévő játékteremhez, és bementem is meg. Én nekem az akkor olyan rosszul esett, és olyan mérges voltam magamra, és olyan dühös, hogy a sátán így el tudott csábítani, hogy én akkor azt mondtam, hogy ha az Úristen ad nekem erőt, hogy 5 évig egy önsegítő csoport segítsége nélkül, egy 12 lépéses csoport segítsége nélkül józan maradok, akkor én 5 év múlva visszamegyek a csoportba, viszek egy tortát, de az Úristennek szolgálok egész életemben. Ezt mondtam 2010. augusztus 20-án este, vagy 21-én hajnalban. Tehát nem volt nagy érvágás az összeg, de engem mégis dühített, hogy 3,5 év józanságot eljátszottam. És az Úristen átvitt azon az 5 évben.
Hogy vagy ezzel? Tehát azt mondod, hogy már sosem fogsz játszani, vagy azt gondolod magadról, hogy te alapvetően egy játékfüggő vagy, aki most már 11 néhány éve meg tudta állni, hogy nem játszik?
Nem érzem magam játékfüggőnek, tehát én elfogadtam Krisztus keresztváltságát, egészített, rengeteg ajándékot kaptam az Istentől emiatt is, viszont el tudok képzelni olyan eshetőséget, amikor játszok. Például, hogyha a fiam játékszenvedélybeteg lenne, nem állna velem szóba, akkor igenis bemennék a kaszinóba, és leülnék vele egy rulett asztalhoz, vagy egy kártyaasztalhoz, és játszanék, tehát akkor dobnám az éveket. Ez egy nagyon sarkalatos, kérdés, de az önsegítő csoportban azt mondják, hogy aki játékszenvedélybeteg, az mindig kényszeres szenvedélye szerencsejátékos marad. Én ezt magamra úgy értem, hogy engem a Krisztus meggyógyított, és nem vagyok az. Most nincs is függőségem, de nem húzogatom az oroszlán balszát, tehát kerülöm azokat a lehetőségeket, ahol játszhatnék, vagy akár a filmeket, vagy a vendéglátóhelyiségeket. Nem beszélek róla, összegekről se beszélek, olyan filmeket sem nézek, ami kaszinóban játszik, mert tisztában vagyok vele, hogy a mozdony az, ami előtt először, nem az utolsó vagon, tehát az első lépésnél kell figyelnem.
Segített neked mindebben az, itt most ha dátumokat nézzük, 2010-et említetted ugye az utolsó játékodat, hogy néhány évvel később, talán 2012-ben gyakorlatilag betiltották Magyarországon a kocsmákból a játékgépeket, a félkarú rablókat, ezeket, amikbe ugye az apró pénzbe lehetett dobálni, és lehetett remélni, hogy nyer valaki. Tehát ez segített neked, hogy 2 évvel ezután gyakorlatilag csökkentek a lehetőségek arra, hogy valahol játszani tudj?
Nem segített, de amikor ez a törvény már kijött, én már akkor záró dolgozatot írtam a Debreceni Hittudományi Egyetemen ebből a témából. Tehát én akkor felméréseket csináltam az akkori diákság körül, és akkor a vizsgálódásaimnak az eredményeként az akkori iskolákba járó 9,8%-a már kényszeres szenvedélyes szerencsejátékos volt akkor.
Az nagyon hát, magas arány.
Mixe. Hát az nagyon, az minden tizedik. Az minden, egy osztályban akkor 2-3 volt. Most nem tudom, azóta nem végeztem ilyen kutatást, nem elemeztem, pedig jó lenne a fiatalokat megkérdezni, mert ugye azóta már kiment egy pár osztály. Nagyon örültem viszont, tehát én akkor írtam is a törvény benyújtójának, hogy nagyon támogatom. Viszont aki akar játszani, az úgyis megtalálja. Tehát most bezárták tehát a kaszinók nagy részét, bezárták a játéktermeket, és akkor most nyitják a postákat, az élelmiszerboltokat, a lottózókat, és tehát sokkal nagyobb területen érhető el. Tehát most van egy statisztikám, mai statisztika, van egy lottózós bolt, több 100 000 forint a befizetés szerencsejátékokra, és nem éri el az 1/5 a kifizetés egy nap. Ez méltatlan. Adó. Ez miért? Tehát akik ebbe belemennek, azok nagyon hamar kicsontozzák magukat.
Fiatalokról beszéljünk még, mert hogy mondod itt a lottózókat, meg a kaparósos, meg ezeket, ebben kétségkívül igazad van, hogy ezek könnyen elérhetőek, de hogy itt is volt egy jogszabályi változás, aminek nem emlékszem az időpontjára, ez lehet, hogy még régebben volt, de hogy nem lehet 18 év alatti személyeket elméletileg ezekkel kiszolgálni. És ezt azért hozom ide, mert hogy úgy kezdted ezt a beszélgetést, hogy ilyen 14-15 éves lehettél, amikor először játszottál. Hogy
15 voltam, ja. 15 még nem voltam, 14-11 hónapja.
Hogy szerinted ez, hogyha 18 év alattiakat a törvény távol tartja a szerencsejátéktól, ez jó dolog, és ez valóban segít-e, vagy szerinted ez is egy könnyen kikerülhető, és nem segít abban, hogy például valaki ne lépjen rá erre az útra úgy, ahogy te 91-ben Debrecen mentetted?
Ugyanúgy nem tud rálépni erre az útra, ahogy én, mert ugye a kaszinókban nem tud bemenni. Tehát ez a törvénynek egy nagyon pozitív hozadéka. Úgy viszont, hogy focizik, és beül az öltözőbe, és látja, hogy a focisták a nem tudom milyen sportfogadási oldalakat reklámozzák, vagy a csapattársak azt mondják, hogy nem tudsz te focizni, meg nem is értesz a focihoz, mert nem akkor ott behúzza a közösség, és akkor meg tudja oldani azt, hogy az idősebb, egy idősebb társa fölrakja. Vagy ahogy a felnőtt tartalmakhoz, ugyanúgy az online kaszinókhoz is egyetlen egy kattintásra vannak a gyermekeink. Tehát félelmetesen könnyen hozzájuknak. Teljesen átalakul a pénzhez fűződő viszonyuk és a játékhoz. Hát tehát én a fiamon is látom, hogy amennyi időt a számítógép előtt tölt a különböző játékokkal, és akkor mondtam neki évekkel ezelőtt, hogy figyelj, csak ne fizessél nekik semmiért, tudod, hogy dobnak valami fegyvert neki, x 1000 forintért, vagy le. És már ott vannak, hogy etetik őket befelé szépen, hogy most ennyit fizessél, most annyit fizessél, most amennyi, most jobb felszereltségű karaktert kapsz, meg ezt kapsz, azt kapsz, és ugyanúgy az a lényege, hogy pénzt csinál belőle, csak ott mondjuk nincs benne a nyerés, de egy bizonyos költséget jelent minden szülő számára az online lét is.
És te mit mondasz a fiadnak? Megvettétek ezeket a plusz dolgokat a játékba?
Én nem vettem meg, ő neki viszont volt pénze, amit erre tudott költeni. Tehát én az én pénzemből nem adtam neki, erre a célra nem, viszont engedtem, hogy megdolgozzon érte, és aztán eljátsza, hogyha akarja. Aztán majd egyszer hátra megtanulja, hogy azért dolgozik 4-5 óra hosszát, hogy utána nem tudom, 2 nap alatt különböző skinekre elköltse a pénzét. Ő döntése, tehát ebből a szempontból errefelé is úgy dönt, ahogy akar. Én el szoktam mondani, hogy én mit látok. Félelmetes az a világ, amiben belekerül az ember, amikor egy ilyen, Hát milyen világban, egy ilyen más világba, tehát egy online világba kerül. És tartottam együtt előadás hitmélyítő alkalmat is játékprogramozóval, aki elmondta, hogy már bizony vannak olyan játékok, akik minden egyes játékosnak az összes mozdulatát elemzik. És tudják, hogy mikor dobjanak be neki egy plusz díjért valamit, vagy mikor könnyítsenek a pályáján, vagy mikor, hogyha ezt kapja, akkor mire fog rámenni, hogy hogyan, tehát pszichológiailag vannak elemezve a mozdulataik, hogy minél több pénzt ki tudjanak belőle szedni. Egy példája volt, hogy egyik ember kért valamelyik autóversenyzős játékba, csak neki programozhatták le, nem tudom, a aranyból a Ferrari-t, és akkor csak neki volt 10.000 dollárért, arany, 10.000 valódi dollárért aranyból Ferrari abban a játékban. De ugyanígy egy versenyen is, tehát hogyha tudják a játékosokról, hogy ki hogy játszik, akkor tudják azt is, hogy mire fog mozdulni, és így már megint csak a gép játszik velük, vagy a programozó játszik velük, és nem ők játszanak a programmal. Tehát ez egy ilyen álvilág, egy ilyen sátára jellemző, vízzel kecsegtetlek, és porzóvesével hozlak elő című játék minden esetben, az én meglátásom szerint.
És szerinted az, hogy te beszélsz ezekről a tapasztalataidról és gondolataidról, akár egy rádióinterjúban, akár a fiadnak, vagy akár gyülekezetekben, bizonyságtétel keretében, ez egyébként szerinted segíthet azoknak, akik valami hasonló helyzetbe kerülnek, mint te voltál? És azért is kérdezem ezt, hogy neked mennyire segített, hogyha valaki azt mondta, hogy ne csináld ezt. Szóval, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember belássa, hogy nem jó, amit csinál?
Szerintem tudok segíteni. Egy az, hogy egy őszinteséget mutatok arról, hogy nincs olyan téma, amiről nem lehetne beszélni, érintett vagyok, tehát azokat a tapasztalatokat, amiket vagy történéseket, amiket itt el tudok mondani, azt szívesen fogadják. Van olyan diákok előtt tett előadásom, illetve az előadásaim vagy bizonyságtételeim nagy részén egy-két ember sírva kimegy, tehát ott már valószínűleg öngyilkosság is előfordult a családba, vagy valami nagy családi trauma a játék miatt. És hogyha nem jut el a sorstársam a vájúig, tehát nem jut el a mélypontjáig, vagy nem jut el a gödör aljáig, és ott nem teszi fel magának a kérdést, hogy most öngyilkos lesz-e, vagy innen kifelé akar menni. Tehát nem látja be az első lépést, tehát nem teszi meg a 12 lépésből az elsőt, akkor rajta addig nem tudunk segíteni, meg nem tud senki segíteni, amíg ő ezt nem akarja. Viszont, hogyha a szülők, vagy hozzátartozók, vagy gyülekezeti tagok hallják ezeket az előadásokat, akkor már tudják majd kezelni. És például fel tudják gyorsítani a gödör aljára való kerülést, például azzal, hogy nem finanszírozzák a játékát. Nem hagyják magukat zsarolni. Marad a családi kasszában, mondjuk nem ez a legfontosabb, hogy maradjon a családi kasszában, de fel tudják gyorsítani, lerövidítik azt az utat, ami a vájúig eljuttatja a sorstársat. Körbezáródik, és egy idő után nem tud hová menekülni, vagy csak lefelé, vagy onnantól már csak felfelé, Istenre nézve. Úgyhogy van értelme ezekről beszélni. Sokan szokták mondani, hogy jó volt, kevesebben, vagy hogy építő jellegű volt, kevesebben azt, hogy hát, mert te hősködsz most már ezzel, hogy te miken mentél túl, meg alulra helyezed magad, aztán felállsz itt és fényezed magad, közben nem vagy más, mint egy bűnöző. Én ezeket meg szoktam őket hallgatni, és azokra figyelek, akiken tudtam már segíteni. Tehát itt azért, ha beszélsz vele, már az egy hoz egy enyhülést a sorstársamnak, úgyhogy minden egyes szó kapaszkodót nyújthat, és pláne, hogyha az egyetlen szabadító felé tud, a Krisztus felé, vagy Isten felé, magát a Bibliában kijelentő Isten felé tud irány mutatni, akkor pedig a legjobb irány felé mutat a beszélgetés. Úgyhogy. És a legfontosabb, hogy felhívjam az imádságra a figyelmet, mert engem is az ima hátterem tartott meg az én elgondolásom szerint, amelyet a szüleim meg a gyülekezeti tagok biztosítottak az Úristen jó voltából. Tehát az a legkevesebb és a legtöbb, amit tudunk csinálni, hogy az Úristen akarata nyilvánuljon meg a sorstársamnak az életében.
Említetted már többször ezt a 12 lépést. Ez a te 12 lépésed? Te fogalmaztad meg 12 pontban, hogy lehet a legmélyebb pontból eljutni a szabadulásig?
Különböző önsegítő csoportok vannak, 12 lépéses csoportok is vannak ezek között. Én az egyikben voltam tevékeny, 2004 és 2006 között, aztán egyetlen ilyen szóösszetétel miatt én aztán nem jártam, de a Covid ideje alatt újra elkezdtem járni ezekre a gyűlésekre. Tehát az a 12 lépés, amit ők használnak, 12 lépéses csoportban hasonlít ehhez, de lényegesen különbözik például már a harmadik lépésben, tehát ezek általam megélt lépések, viszont van hasonlósága az önsegítő csoportokban használt lépések között.
Köszönöm, és beszéljünk még az önsegítő csoport kapcsán arról, hogy te említetted már a beszélgetés korábbi részében is, hogy téged valahogy így fogalmaztál, hogy Krisztus szabadított meg, de hogy fontosnak tartottad ezt az önsegítőkört. Ebben a körön belül beszéltetek Istenről, Krisztusról, szabadításról, vagy ez egy ilyen nagyon civil dolog volt, és neked ez egyszerűen a hátteredből jött, hogy te közben Krisztus segítségét is megtapasztaltad, vagy beszéltél erről nekik, vagy más is élte át hasonlót ebben az önsegítőkörben, ha erről mesélne nekünk egy kicsit?
Hát az önsegítőkörök általában azt szokták magukról mondani, hogy ők nem vallási állítottságúak, és nem a vallás felé mutatnak. Ennek ellenére általában a gyűlések végén Istenhez imádkoznak. Aziszi Szent Ferenc imádságát mondják el. És ez a kettősség már nekem furcsa volt az elején is. Aztán, amikor elkezdtem járni az egyikbe, akkor ott kiderült, hogy magát a Bibliában kijelentő Isten nem hívhatom Istennek, hanem felsőbb erőnek kell hívnom a csoport döntése alapján. És én emiatt is jöttem ki ebből a csoportból, mert mondtam, hogy ahol én Istenem nevezhetem Istennek, az nekem nem tud olyan pluszt adni, ami engem az úton tartson, a józanság útján. És erre kértem egy jelet, amit megkaptam, és utána pedig ugye erre volt a 2010. augusztus 20-án vagy 21-én tett felajánlásom Istennek, hogyha saját maga módján nem ment, emberi, földi módon nem ment, akkor ha megmutatja nekem 5 évben azt, hogy józanul tud tartani, akkor én csak őt fogom hirdetni, és én ezért vagyok abba az önsegítő csoportban egy trójai faló, egy felvállalt trójai faló, mert én következetesen és minden egyes felsőbb erő szóhasználat helyett én mindig magát a Bibliában kijelentő egy örök igaz Isten mondom. És nagy örömmel tudom elmondani, hogy 2-3-4 sorstársam is elindult afelé, hogy beépüljön gyülekezetbe. Tehát vannak többen, akik rájöttek arra, hogy választhatom felsőbb erőnek a villanypóznát, választhatom felsőbb erőnek a drótkerítést, próbára kell tenni, lehet tőle kérni valamit, és hogyha nem tudja megadni, nincs rá hatalma, akkor lépjünk egyet tovább, és akkor egyszer csak eljutunk a lánc végén a teremtőhöz. De ez annál jobb, minél hamarabb eljutunk hozzá, de ez mondjuk a harmadik lépés lenne. Ott már az egy komoly döntés a 12-ből. Tehát mennek az alibizések, tehát én most magam módján próbálom, aztán én nem akarok vallásra, vagy a Bibliát még pláne nem, és akkor látják a sorstársak a gyűjtött napokat, mert ugye gyűjtjük a józan napokat, és jönnek a visszaesések, és akkor kiderül, hogy ennek ez volt a felsőbb ereje, a saját maga által elfogadott felsőbb erő, a másiknak az is, és hogy jönnek a kudarcok, és akkor mennek tovább, és keresnek. Tehát az a jó, hogy kereső emberek.
Említsük meg itt azt, most már a beszélgetés vége fele közeledve, hogy mindenről ennél hosszabban és részletesebben is szívesen beszélsz, hogyha meghívnak mondjuk gyülekezetbe téged. Elmeséled ezt, hogy ez miért fontos neked, és hogyan lehet téged meghívni egy ilyen alkalomra?
Bármilyen alkalomra szívesen megyek, akár családi beszélgetésekre, bibliórára, családi napokra, bár ez pont a családi napokon nem egy kellemes téma, oda inkább a stoppos körutaimat viszem. Én minden egyes emberrel szívesen szóbálok és beszélgetek az általam megélt isteni csodákról, az életemben letett szőlőpökről. Számomra azért fontos az, mert minden egyes emberért kár, és minden egyes olyan napért kár, amit valaki valahogyan is a játék szenvedélye alatt tölt, és minden egyes nap, amelyet józanul tölt, az egy csodálatos mennyország ahhoz képest. Ezt valahogy így szokták mondani, hogy minden egyes józanul töltött legrosszabb napom is jobb, mint a játékszenvedélyben töltött legjobb napomnál. Tehát az a lényeg, hogyha józanul vagy, és úgyis egy szívás a napod, attól még lehetne rosszabb, mint hogy játszol. És én ezt megéltem, és én rájöttem arra, meg megélhettem azt, hogy van szabadulás ebből. Kordában kell tudni tartani, tehát a viszonyítási pontot, az alapot nem szabad elfelejteni. Mondjuk a lépéseket nem vettük végig, de a 11-es lépés pláne, hogy én kutatom Isten akaratát, és kérem a segítségét minden nap, hogy a rám váró feladatok, szolgálatokhoz kapjak elég erőt, hogy el tudjam végezni.
Akkor most már mondd el a 12. pontot is hozzá, ha az összeset nem is, de mi az utolsó pont?
Hát az pedig pont a kérdésedre a válasz. Tehát a 12. szabadulásomról, mindenhatóm, életemben tett csodáiról, az evangéliumról alkalmas és alkalmatlan időben beszámolok, illetve beszámoltam. Ez azért fontos, hogyha én kikerültem ebből az ördögi spirálból, hát ha tudok utat mutatni, vagy jelzőtáblaként hátra tudom azt mutatni, hogy van ebből kiút másnak is, és el tudom mondani, hogy. Tehát az első lépés, most nem fogom akkor végigvenni az egészet, de ugye az első lépés az volt, hogy beismertem, hogy tehetetlen vagyok a nyereségvágyal, szerencsejátékkal szemben, illetve azt, hogy életem irányíthatatlanná vált, ugye ez a gödör alja. A második az, hogy elhittem, hogy egy nálam hatalmasabb erő segíthet újraformálni a gondolataimat és az életemet. Ez azért volt fontos számomra, mert tudtam, hogy magamtól nem tudok megváltozni. Tehát külső hatás kell. És a harmadik, az egyik legkardinálisabb lépés, amikor azt határoztam el, hogy akaratomat és életemet a magát a Bibliában kijelentő Atya, Fiú, Szentlélek egyörök igaz Istennek átadom. Tehát, hogy átadom az irányítást, és nem bábként, de az ő akaratát kutatva élem az életemet. Sok önsegítő csoportnak itt az szerepe, hogy egy általam választott felsőbb erő. És innentől kezdve jönnek a mellékvágányok, a visszaesések, a próbálgatások, és én pedig azt mondtam, hogy én kipróbáltam. Ez végül is az én lépésem ahhoz, hogy a széles útról átmentem a keskenyre, hogy a trónon helyet cseréltem, és más került az irányító pulthoz. Így próbálom élni a napjaimat, nem minden napom Hawaii DJ, Coca-Cola, napfény, öröm és boldogság, de mindig tudom a viszonyítási pontot, és mindig össze tudom tenni a kezemet, és kérni hozzá az Úristen akaratát és segítségét, hogy túl tudjak lenni a rám váró szolgálatokon.
Ez már csak egy ilyen kis idézőjelben bulváros kérdés. Szoktál-e játszani olyan játékokat, pénz és tét nélkül, amiket mondjuk anno egy kaszinóban játszott. Tehát te például pókerezele mondjuk csak játékzsetonnal, vagy babszemekkel, vagy ez is egy olyan érzés, mint amiket a filmekről mondtál, hogy inkább távol tartod magad tőle?
Soha. Nem. Kártyatrükköt is, hogyha így a sorstársaimról beszélgetünk, vagy fogyatékkal élő barátaimat viszem kirándulni, vagy itt, akkor is másfajta kártyákkal mutatok trükköt. Nekem sok éven betelt az, hogy elfelejtsem a rulatkerék számait, én tudtam sorba. És nem arra gondolok, hogy 0-tól 36-ig, hanem én a kereken végig tudtam mondani a rulett számokat, hogy milyen sorrendben jönnek, és hogy milyen színű, meg hogy hol. Tehát hála Istennek, hogy már nem tudom. Hogy minél gyorsabban tudjak tétet rakni. Nem, kerülöm is. Amilyen pénzes játék, és a gyerekeim szeretik játszani, az azt hiszem a hotel, meg a gazdálkodj okosan, meg akkor a Monopoly. És ott is azért egy jelen változáson túlestem, abban, hogy nem akarok már minden áron nyerni. Ugyanúgy a fociba se, sehol se. Hanem ha nyerek, úgy is jó, ha vesztek, úgy is jó. De olyan tétet már nem rakok, tehát amit előre nem tudok megmondani, tehát ami valamilyen szintű szerencséhez kapcsolódik, és már nem akarok úgyse olyan pénzhez jutni, amiért nem dolgoztam meg. Tiszta pénzzel szeretnék foglalkozni csak. Ez már holnap változhat, de eddig a pillanatig ezt mondom.